ige hirdetésem alapigéje, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva szólni kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott Márk evangéliumának 12. fejezetében. Újraolvasom a 6., a 7. és a 8. ige verseket. Az ige olvasását és annak magyarázatát a gyülekezet figyelmes szívvel leülve hallgassa meg. Egy valakije volt még, a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt: fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között: ez az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, a gonosz szőlőművesek története nem tartozik a csodatörténetek sorába, hiszen példázatokként emlegetjük. Azonban ezt a példázatot, ezt a történetet mégis csodák sora szövi át. Ebből a csoda sorból most felragyoghat előttünk, mindenkori példázat hallgatók előtt, az az üzenet, amelyből majd fogjuk látni, hogy Jézus nem ellenünk beszél, hanem megmenteni akaró szándékkal szólít meg bennünket ezen az ünnepi Isten tiszteleten is. Ahogy nézzük egyre közelebbről a gonosz szőlőműveseknek a történetét, az első csoda, amivel szembe találkozunk, az nem más, mint az Isten türelmének a csodája. Isten türelmének a csodája, amelyet jellemez a bőkezőség, a bizalom és a gondosság. A mennyei gazda, olvastuk, mindent maga csinált, mindent hozzáértéssel. Nem felületes és nem ötletszerű az a munka, amit ő elvégzett, hanem alapos és tervszerű. Szőlőt telepített, tőkéket ültetett, kerítést vont köréjük, sajtót ásott, őrtornyot épített. És egyik sem készült hevenyészve. Egyik sem úgymond tákolmány. Mindegyik tervszerű, alapos, jól átgondolt munka. És a gazda a szőlőjét mindennel ellátta. Mindazt oda helyezte, mindazt biztosította, ami a vincellérek munkáját megsegíthette, megkönnyítheti, sőt még jövedelmezővé is teheti. Oda volt készítve a vincellérek részére minden. Lehetetlen fel nem ismerni a gazdában Isten atyai arcát, akire a teremtés, a türelmes alkotó munka a legjellemzőbb, amellyel embert formált, amellyel életteret formált, aki bőkező jóságának sokféle ajándékával halmozta el a választott népet, de nem csak őket, hanem minket is. Hiszen Isten ajándékozó irgalmával és türelmével van tele a mi múltunk is, és a mi jelenünk is. Szeretett gyülekezet, nekünk bőkező Istenünk van. Ő az a gazda, akinek a türelmét a feltétlen bizalom építi. Ő annyira bízik az övéiben, annyira bízik az emberben, hogy mindent a mi szabadságunkra hagyott. Bizalmat szavazott nekünk az Isten. Bizalmat szavazott neked az Isten. S mi emberek úgy is, mint ószövetségi nép, és úgy is, mint mai keresztjének a bőkezőségére és az Isten bizalmára egyformán méltatlanul válaszoltunk. Újra és újra a sajátjából akarjuk kiszakítani az Istent. Ki akarjuk sajátítani azt, ami egyedül csak őt illeti meg. A gazda posztjára törünk, hitetlenek és hívők egyaránt. Már az ószövetségi időktől kezdve kísértés az Isten népe számára, hogy elfeledkezzen a gazdáról, aki láthatatlan, de él. Úgy akar pompás templomot, úgy akar minden részletekben pontos Isten tiszteletet, úgy akar erős, gazdag, jól szervezett egyházat, hogy azt nem az Isten dicsőségére építi, hanem a maga erejét, a maga súlyát, a maga hatalmát akarja láthatóvá tenni. És az ember magán életében tulajdonképpen ugyanez a kiszorítósdi játszódik le, csak kicsiben. Minél jobban kiszorítani Istent az életemből, majd én tudom, hogy mi a jó nekem. Majd én tudom, és meg is szerzem, ki is alakítom azt az életmódot, ahogy én kívánok élni. Majd én ura leszek az én életemnek. Szeretett gyülekezet, csoda, hogy volt Istennek türelme a népéhez, és csoda, hogy az Istennek van türelme ma hozzánk. Próféta nemzedékek elhallgattatása, elutasítása és bántalmazása dacára az Isten nem hagyja abba a figyelmeztetését, hogy érvényt szerezzen tulajdoni jogának, és kérje az engedelmességet. Kérje azt, ami őt megilleti. Egyáltalán nem mindennapi csoda az Isten hosszú tűrésének az irgalma. Az a hosszú tűrés, amit irántunk tanúsít. Ez az első csoda, ami ennek a történetnek a kapcsán megmutatkozik előttünk. És az Isten türelmének a csodája után itt van a szemünk előtt az Isten odaadásának a csodája. A gazda, úgy olvastuk, egy kivételével már mindent megpróbált, már mindenkit elküldött, csak egy valakit nem. Ott van még a szeretett fia, az örökös. Áldozathozatalával odáig elmegy, hogy megkockáztatja a legdrágábbat bevetni. Fiát küldi oda, ahol eddig még a küldötteknek nem volt kímélet. Már az előzményekből is világos, hogy a legnyilvánvalóbb veszély nem másra, mint az örökösre leselkedik. Ha itt egy földi gazdának kellett volna döntenie, akkor tulajdonképpen bárhová elküldte volna fiát, csak hogy menekítse a bérlők karmai közül, csak hogy oda be ne kerüljön. De itt nem a földi logika számít, hanem a mennyei atya gondolkodás módja. És elküldi a fiát. Mert az a reménysége, hogy ha eddig nem is becsültek meg senkit a szolgái közül, akkor a fiát már csak-csak meg fogják becsülni. Odafordulnak hozzá, és majd elállnak a szándékuktól. A gazda az örökös elküldésével tulajdonképpen azokat tiszteli meg, akik eddig csak a tiszteletlenségüket tudták bizonyítani. Az odaadás csodája ez, ami szépen egybe cseng, ami egybe hangzik, egybe esik a megváltás csodájával. Az odaadás csodája egybe cseng a megváltás csodájával. A reménységgel elküldött fiú maga a példázat szerző Jézus Krisztus, akit hallgatói pár nap múlva szó szerint megölnek és kivetnek a szőlőn kívülre. A megbecsülés a hozzátérés helyett megbecstelenítés meggyalázás és elvetés volt a válasz. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, mondják, mintha tényleg csak erre a pillanatra vártak volna. Itt a vissza nem térő alkalom a helycserére, megöljük, és miénk lesz az örökség. Ezt gondolták. És itt van már is előttünk a következő csoda, az Isten győzelmének a csodája. Az a csoda, hogy a példázatnak nem ezzel kell befejeződnie, mert milyen jó, hogy az Isten története nem áll meg, hanem tovább megy. Már az is vérlázító, hogy a szőlő a rablók tanyájává lett, ahogy a jeruzsálemi templom egykora rablók barlangjává. De Isten itt még felfoghatatlan irgalmat gyakorolt. A szeretett fiú megölésével azonban betelik az isteni türelem mértéke, és jön a döntő fordulat. A gazda megtorolja tettüket, igazságot szolgáltat, és megítéli az ellenszegülőket. Helycserét akartak, Isten megadja nekik, elvégezteti velük a helycserét, de egészen másként, mint ahogy ők gondolták volna. Az Isten marad. Az Isten marad, mint gazda, és helyettük jönnek új munkások. Meg kell tudniuk, hogy az Isten üdvterve nincs sem egy néphez, sem egy emberhez, sem egy felekezethez kötve, hanem az evangélium szabadon járja az Istentől rendelt útját. Sem a választott nép, sem a keresztény ember nem bizakodhat el, hogy az Isten szőlője nála nélkül műveletlen marad. Isten ugyan erősen kötődik választottaihoz, de ebben a viszonyban nincs megkötve. És ugyanakkor fiáról sem feledkezik el. Azért küldte el a fiát, hogy megbecsüljék, de a fiú ezt a megbecsülést nem kapta meg. Úgy bántak vele, mint egykor a templom újjáépítői a szegeletkővel. Megvetették. Most Isten pótolja azt, amit a fiútól elvettek, amit megvontak tőle, és ő adja oda egyszülött fiának a megbecsülést. Oda fordul hozzá, és nagy tisztességre emeli föl, amikor kihozza a halálból. Ez az igazi megbecsülés. És ez az igazi győzelem. Ez a példázat legnagyobb csodája. A megvettetésből előhozott, feltámadott Jézus Krisztusban Isten a szegeletkő mindkét lehetséges funkcióját kiábrázolta. Zárókő és alapkő is egyben. Tökéletes védelem és gondoskodása Krisztus egyszerre. A zárókő, ami az épület tetejét felül fogja össze a biztonságosság, a befejezettség érdekében, arra utal, hogy Isten felülről uralkodik. Ezért találkozunk sokszor a Bibliában a fej szimbolikával, vagy a király szimbólummal. Mind-mind azt üzeni számunkra, hogy Isten a zárókő felülről tart minket, összefog. Ugyanakkor Krisztus számunkra az alapkő is, az új kezdet, a fundamentum. Ez a képes beszéd arra utal, hogy Isten nem csak felülről uralkodik a népén, mint egy felső szegeletkő, hanem alulról is, alapzatként is tartja, biztonságban tartja a választott népet, alulról is hordozza a népének a sorsát. Felül tart, uralkodik, alul tart, hordoz. Biztonságban lehetünk. A régi munkások, ahogyan mondtuk, olyan szőlőt kaptak, amiben a munkájukhoz minden a rendelkezésükre állt. Minden ott volt előkészítve ahhoz, hogy gyümölcsöző, eredményes legyen a munkájuk. És most azt olvastuk, hogy Isten új munkásokat hív el. És ezek az új munkások tiszta lappal indulnak. Isten ezeknek sem akar rosszabb feltételeket biztosítani. Nekik is tartogat valamit. Felkínálja nekik azt az egyetlen alapot, amire felépíthető egy új élet. Az ehhez szükséges dolgot biztosítja az új munkásainak. Mi ez a dolog? A Jézus Krisztus győzelmének csodája. Ennek az élet terébe, közegébe helyezi el az új munkásait, a keresztény gyülekezeteket. Ezzel a munkába állítással, ezzel az új munkaszerződéssel, ezzel az új szövetség kötéssel zárja Jézus a példázatát, hogy ráismerjünk az újjáteremtő Isten szeretetének a csodájára. Ebben van az az erő, amely a gonosz szőlőmunkásoknak nem gonoszsággal válaszol, mert szeretetének alapja Istenben van. A példázat mondó Jézus Krisztus tudatosan állítja szembe a gonoszsággal az Isten szeretetét. Ez az az életerő, illetve pontosan az ellentétje az életerőnek, ez az az ellenerő, amelyik eredményesen száll szembe a gonosz gazdával, azzal a gonosz gazdával, aki a munkásokra is és ránk is állandó veszélyt jelent. Ő az a nagy kapcsolatrontó, aki felkeltette az örökség utáni vágyat a szőlőmunkásokban, aki szeretetlenséget, elégedetlenséget, állandó szövetségszegést munkál. Ez a gonosz erő, ez állít csapdákat, nem csak az újonnan hívott nemzedékeknek, munkásoknak, hanem ez a gonosz erő állít csapdákat nekünk is. Az Isten szeretetének a csodája, hogy odaadta a fiút, aki kimentett bennünket a közvetlen veszélyből, aki fizetett értünk, és aki hozott üzenetet nekünk a gazdától. A példázatban az elsőként szereplő munkások belefolytották a szót a fiúba. Nem voltak kíváncsiak az üzenetre, pedig meghallhatták volna, hogy a szeretett fiú mellett lehettek volna fogadott fiak. Az örökös mellett lehettek volna, fel volt nekik kínálva, lehettek volna örökös társak, de erre nem voltak kíváncsiak. Kedves testvérek, minden példázat belső kísérő jelensége az a megszólítás, amit Dávid kapott a prófétáktól. Te vagy az az ember, rólad van szó, te is így cselekedtél, ezért döbbenj meg, szállj magadba. Jézus példázatának hallgatóinál sem marad el ez az önmagukra ismerés. A 12. vers azt mondja, hogy azok megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Értették, de nem üdvösségükre, hanem ítéletükre. Előttünk most itt áll az üdvösségre való megértés különleges alkalma. Boldog ember az, aki úgy érti meg ezt a róla szóló példázatot, hogy azt is felfedezi benne, hogy mindez, amit hallott, nem ellene iratott meg, hanem érte, és az ő megmentéséért szól. Szeretett gyülekezet, ezen a vasárnapon azért szólt most ez a példázat, hogy ne ismétlődjön meg rajtunk a szeretett fiú, az örökös, meg a szeretett fiút megölők, megfeszítők bűne. Azért szólt ez a példázat, hogy óvjon bennünket a visszaesés lehetőségétől, mert mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy újra és újra megfeszítsük Krisztust, hogy az Isten fiát meggyalázzuk. Most nekünk teszi fel a kérdést Krisztus. Te mit teszel a fiúval? Te mit teszel az örökössel? Megölöd? Visszautasítod? Közömbös maradsz? Hozzáfordulsz és megbecsülöd? Akármelyik ponton is állsz, bárhol van a gondolatod és az életed jelen pillanatban, jó tudnod azt, hogy az Isten tudja, hogy hol vagy. Az Isten tudja, hogy mit várhat el tőled. Tudja, hogy mire van szükséged. Tudja, hogy erősítenie kell. Erősítenie türelmes várakozással még mindig. Vagy tudja, hogy biztatnia kell. Győzelmével. Tudja, hogy biztatnia kell szeretetével, amellyel úgy szerette ezt a világot és benne téged, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ő ezzel a jó hírrel akar téged is ma meggyőzni. Számodra is ezzel válaszol a rosszra, ezzel a szeretettel válaszol neked is a gonosz tetteidre, a komisz természetedre, a játszmáidra, a hazugságaidra. Azért, mert a mennyei gazda, a mi jó atyánk azt akarja, hogy valamennyien ne gonosz munkásai legyünk, hanem hasznos munkásai legyünk. Azt akarja, hogy épüljön az életünk, épüljön a te életed. Ezért hagyd, hogy ő építsen be az Anya Szent Egyház lelki templomába. Győzelme szeretetének csodája által épülhet a már romba dőlt, vagy összedőlni akaró életed. Tudod, Isten régóta vár rád. Ne várast hiába. Akarj így egyeneságon, Isten által felkínált módon a szeretett fiú mellett társörökös lenni. Amen.